Elnök úr, tisztelt előadóülés! Arra vállalkoztam a lehetetlen feladatra, hogy 15 percben a Balaton ökológiai állapotát mutassam be önöknek, és megpróbálom, de csak annak egy bizonyos szegmensét fogom bemutatni, legalábbis igyekszem, ami az algákkal kapcsolatos, illetve az algákból levezethető. A előadásom első részében nem tudom megállni azt, hogy ne tekintsek vissza a Balatonba történő algák életét 50 évre. Ezt megtehetjük azért, mert ez egy európai szinten is egy egyedülálló alatsor, ami a Tihanyi Limnológiai Intézetben keletkezett. Ennek a drámának, mert majd meg fogják látni, hogy ez egy dráma volt, ezután rátérek a mai, vagy a helyzetnek a bemutatására, a már megtisztult vízű Balaton életének a ismertetésére. Először a Kis Balatonnal kapcsolatos ökológiai jelenségekkel fogom érinteni, majd beszélek a víz alatti fényviszonyok és az algák kapcsolatáról, ugyancsak a vízszintváltozás és az algák kapcsolatáról, és végül egy nagyon pikáns dologról, a vízminőség és a javulásának a következményei. Csak nagyon röviden azért mutatom a Balaton vízgyűjtői területét, ugye, mert a Keszthelyi medencébe folyik be a Zala folyó, ami a Balatonba folyó vizeknek a felét, és a Balatonban mondjuk algaszaporodást okozó anyagoknak is a túlnyomó hányadát viszi. A Balaton felületének mindössze 6%-át kitevő Keszthelyi medencébe. Nem véletlen, hogy ha valahol baj van, akkor az a Keszthelyi medencében van baj. Ha pedig a Keszthelyi medencében rendben vannak a dolgok, akkor a tó egészében is rendben vannak a dolgok. És kérem, itt a történet. 1960-as években kezdődött. A bal oldalon az a pár kis zöld piszkafa, de talán így jobban látszik. Majd a 70-es években megnövekedett az algáknak a mennyisége, és a közepesen termő tóból egy rendkívül bő termő tó keletkezett, és akkor, ami a nagyon jó hír, hogy a 90-es évek közepétől pedig az algák mennyisége csökkent, és ma körülbelül annyi algánk van, mint a 60-as években, tehát ez egy nagyon jó hír. Az nem véletlen persze, ehhez talán a Keszthelyi medencének a története mutatja, hogy mi történt, de az algaszaporodás limitáló tényezője a Balatonban, ahogy a világon majdnem mindenütt a foszfor. A foszfor terhelés csökkentését sikerült elérni, ezt a piros vonal mutatja, amit a sárga vonal egy kis késéssel, aminek persze okai voltak, követett, és ma, tehát harmad, negyed annyi foszfor folyik a Keszthelyi medencében, és ennek megfelelően az algák mennyisége is hasonló mértékben csökken. Tehát ez egy nagyon jó hír, és azt a WHO vonalat nézzék, ez azt mondja, hogy az egészségügyi világszervezet ajánlása szerint ez az a alga mennyiség, ami fölött, ha több az alga, cianobaktérium dominancia esetén, akkor az a víz alkalmatlan a fürdésre. Na most nézzék meg, ma a Keszthelyi medence is messze alatta van ennek a határnak, a Siófoki medencében viszont sokkal kevesebb alga van, kevesebb is volt korábban is, viszont a lépték ellenére látszik, hogy a hosszú távú történés az hasonlóan zajlotta, csak egy kisebb mértékűek voltak a változások a Siófoki medencében. Ez csak egy szívem csücske, azért mutatom be, tehát Európában nem az elsőként, hanem másodikként kezdtük meg és fedeztük föl a bakteriális méretű algákat a Balatonban, azután később más vízben is, és megmértük ezeknek a nem csak a mennyiségét, hanem az alga produkcióból való részesedését, és az az eredmény jött ki, hogy egyébként ez egy világ tendencia, hogy minél tisztább a víz, minél kevesebb az alga benne, annál nagyobb a részesedése ezeknek az bakteriális méretűk itt sárgának, meg pirosnak látszó pöttyöknek, és ma a Balatonban körülbelül a 30-50%-át adja a planktonikus fotoszintézisnek, fotoszintézis elsőleges termelésnek ezek az apró algák, és ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Balaton az egy magyar tenger, mert körülbelül a nyílt tengerekben és a óceánokban ilyen a részesedése ezeknek az algáknak, tehát ez egy ragyogó indikátor a vízminőségnek. És igazából ezzel a múltat lezárhatjuk. Elmondható, hogy a Balaton ma már egy közepesen termő, fürdésre alkalmas, tiszta víz, ahol ezek a, itt látható, ez volt az első számú közellenség, ez egy nagyon invazív cianobaktérium, amelyet most már többé-kevésbé, vagy igyekszik, tehát visszatér a híres nevezetes balatoni fecskemoszat, amelyik ugye a jó vízminőséget indikálja. Na most, ha rátérünk a Balaton életére, a tiszta vízű Balaton életére, akár a tiszta, akár ugye a későbbi, korábbi állapotban is, ugye az ökológiai rendszer energetikai alapját azok elsősorban az algák képezik, az algáknak a fotoszintézise, az elsődleges termelése. Ebb tekintetben ez egy átlagos kép, hogy a lebegő mikroszkópikus algák, a fitoplankton az a, adja ennek a produkciónak az ömét. Körülbelül 20%-a a tó fenekén élő algák, a parti kövek, nádasok élő bevonata összesen 1%-ot is alig tesz ki. Ez egy általános kép, ami persze majd fogják látni, hogy nagyon érdekes eltérések lehetnek. De először nézzük meg a Kis-Balaton. Az elmúlt esztendőben került teljes elárasztásra a Kis-Balaton tározórendszer, amelynek a felületek kétszer akkora, mint a Keszthelyi medencé. Tehát egy óriási nagy vízterület keletkezett ott. Úgy is fölfoghatjuk ezt, hogy 70 négyzetkilométerrel nagyobb lett a Balaton, tehát viszont ebben a hatalmas tározó rendszerben olyan folyamatok játszódnak le, amelyek nem csak előnyösek a Balaton vízminősége szempontjából. Ezen a ábrán azt látjuk, a piros vonal mutatja azt, hogy egy-egy évben az alán keresztül mennyi a nitrogén folyik be, és mennyi foszfor, és a kettő terhelés arányát. Látják azt, hogy ennek a piros vonalnak az értéke nagyon gyakran 5 közelébe 6 alá megy, ami azt jelenti, hogy ez nitrogén hiányos. Tehát az algák fiziológiai igényét nem elégíti ki az a nitrogén, ami az alán folyik keresztül, és erre viszont a Balaton algái úgy reagálnak, hogy elszaporodnak a légköri molekuláris nitrogén kötésére képes algák. Nézzük meg a kék vonal, ez pedig a nitrogénkötő algáknak a részarányát mutatja, pont ellentétes a pirossal. Ugye az a 2013 körüli nagy kiugrás, az a nagy áradásnak a eredménye, de visszaállt, és a ábra azt mutatja ez a fotó, hogy egymással vetélkednek a nitrogénkötő kékalgák és a fecskemoszat, és hol az egyik, hol a másik kerül ki ebből a versengésből győztesen. A tanulság számunkra annyi, hogy ha a Balaton szempontjából, a Balaton vízminőségi védelme szempontjából célszerűen akarjuk a Kis-Balaton tározórendszert üzemeltetni, akkor az ott lezajló folyamatokat meg kell ismerni, tehát Ugye itt a, és lehetőleg úgy kellene ezt az üzemeltetést végrehajtani, hogy a denitrifikáció, tehát a baktériális folyamatok miatti nitrogénvesztést azt a minimalizáljuk ebbe a tározórendszerbe. A következő a víz alatti fényviszonyok hatása, ugye ez az egyszerű képlet azt mutatja, hogy a víz alatti fénykioltásért ugye különböző tényezők felelősek, és ezt illusztrálni is fogom néhány dia fölvétellel. A tiszta víznek, az egészen tiszta víznek nagyon kicsi a fénykioltása, az algáké már lehet nagyobb, de ez egy tiszta vízű Balaton, amikor nincs vagy mérsékelt, szél van, mert azért a vitorlák dagadnak, de a víz meglehetősen átlátszó, tehát viszonylag kicsi a fénykioltás mértéke, legfeljebb az algák azok, amelyek a fénykioltásban szerepet játszanak. A Keszthelyi medencében viszont a Kis-Balatonból kioldódott, oldott színes szerves anyagok, a humianyagok képesek a Balaton vizét barnára színezni. És végül, de nem utolsó sorban, ez a legfőbb tényező, a viharos szél fenekestül fölkeveli a Balaton, és ilyenkor a fénykioltásért a Balaton üledékén a felelős, ami az átlátszóságot nagyon nagy mértékben csökkenti, és ez hatással van természetesen a balatoni algáknak a működésére. És itt egy példa erre, az elmúlt esztendőben, tehát a piros vonal az a tó fenni 4 méter kezd, a Siófoki medencében kicsit mélyebb a víz, önkényesen azt mondtam, 4 méternél meghúztam a tónak a fenék határát, és a zöld vonal pedig az, ameddig a fény lehatol. Láthatjuk, hogy több héten keresztül olyan nyugodt volt a Balaton vize, ha nem is szélcsend volt, de nem volt viharos szél, hogy akár 7-8 méterig is le tudott volna hatolni a fény, de persze ugye erre mondják azt, hogy a tónak a fizikai mélysége az kisebb, mint az optikai mélysége. Mi történt viszont ez alatt a 4 hét alatt? Kérem, a tó fenékére lejutó fény a tó fenéküledéken egy algagyepnek a kialakulását eredményezte, amelyik algagyep azután a első hullámzás hatására fölszakadt, kisebb fajta pánikot okozott a déli parti strandokon. Tehát összefügg a víznek, összefügg a szél, a víznek fölkeveredése, ásványok fölkeveredése, és végül, és nem utolsósban az algáknak a szaporodása a tóban, tehát ezeket az összefüggéseket kell megismernünk. A déli parton, ugye ott jobb helyzetben van, a déli part homokján ott majdnem mindig lejut a fény, és ez csak egy kis érdekesség, ami kitölti a képet, az egy homokszemcse a déli partról, és azok a kis piros pöttyök, azok pedig a rátapadt algák. Tehát amikor a déli parton sétálunk, lubickolunk, akkor algák milliárdjain taposunk, ez csak ez egy is. A Tihany félsziget keleti partjain szintén 2005-ben figyeltük meg, és egy kicsit sokkolta ez a füredi öbölben is a turistákat, vitorlásokat. Ez egy vízvirágzás jelensége. Ez lokális jelenség, nem jelezhető sajnos előre, tehát magából a vízoszlopból ezek a vízfelszínen úszó kékalgák vagy cianobaktériumok a kimutathatási határ közelében voltak, de a hidrometeorológiai viszonyok, áramlási viszonyok összegyűjtötték őket és öblözeteket elfoglalták. Szerencsére ez a jelenség múló, ha jön egy erősebb szél, akkor ezt megszünteti. És akkor nézzük meg a vízszint változásnak a hatását. Kérem, ugye már Honti Márk említette, hogy 2002-2003-ban, 2012-ben ugye rendkívül alacsony volt a vízállás. Igaz, hogy ennél alacsonyabb vízállások is voltak a Siózsillit megnyitása óta, de annak nem az volt az oka, mint most ugye a hozzáfolyásnak a csökkenése. A Ez viszont sokkolta a közvéleményt és a déli parton kialakult jelenség, amit ugye illusztrál ez a fotó is, meg a következő is. Nézzék meg, 2012-ben így nézett ki a déli part. Ez nem más, mint egy fonalas zöld alga, aminek a mikroszkópikus képét itt látják, és a másik, a grafikon viszont azt mutatja, hogy a vízmélységgel hogyan függ ennek a kialakulása. Magyarán 10-20 centis vízmélység esetén tud ez az alga is, nemhogy tud, kötelezően elszaporodik, mert 1930-as években is már volt erre példa, és 40 centiméter mélyebb vízben már nem fordul elő. A jó hír az, hogyha igaz, hogy erre a jelenségnek a kialakulására a siófoki vízmérce 50 centiméteres állása alatt kell számítani. Szerencsére, ha ez igaz, akkor 66 évig nem lesz ilyen jelenség. Úgyhogy az utolsó része, ami összefügg az algákkal, de az algákból levezethető kérdés, magyarán az algáknak a sorsát követi nyomon, az algák produkció sorsát az algákon, a gerincten állatokon, halakon keresztül, végül is a horgászokon bezárólag. Talán ilyen szempontból ez érdeklődésre tartott száma. Ugye az ökológiai rendszerben ugye a napenergiát használják föl az algák, ez egy szép egysejtű alga, csak illusztráció, amelyet a Balaton nyílt vizének üledékében, ugye eznek az algáknak a legfőbb hasznosítói, azok a kis piros, idézőjelbe tett kukacok voltak, amelyek viszont a dévérkeszegnek, a Balaton legtömegesebb halának a fő táplálékát képezték. Ezek a tudományos néven Chironomus balatonicus árvaszúnyog lárvák, ezek a mennyisége az algáktól függ. A korábbi kutatások megállapították azt, hogy amennyiben 20 mikrogram per liternél kevesebb alga van a tóvízben, akkor ezek a nagy testű árvaszúnyogok, más árvaszúnyogok vannak, nem képesek nem megélni. Na most nézzék meg, a két piros vonal mutatja azt, bal oldalon van a Keszthelyi medence, azt látjuk, hogy hát éppen-éppen a léc fölött van az algák mennyisége, tehát ott még ezek az árvaszúnyogok megtalálhatók, bár nem kevesebb, mint korábban. Viszont a siófoki medencében az utóbbi időben nincsenek meg a létfeltételei. Ennek ellenére árvaszúnyogok vannak, voltak és lesznek, mert ez egy élővíz, és néha látható ilyen habzása Balaton fölszínén, ami az elektronikus sajtóban például elterjedt egy ilyen, hogy valami szennyezés, foltok úsznak. Kérem, ez a levetett bábbőröknek a habzó tömege, a mikroszkópban megláthatjuk, mikroszkópban ilyeneket látunk ebben a habban, tehát ez egy teljesen természetes dolog, semmiféle vízszennyezésről nincs szó, de ez az árvaszúnyogok tehát ilyen módon is zavarhatják a balatoni közönséget, nem beszélve a kiszálló imágókról. És végül, de nem utolsó sorban, ugye, mennyi hal terem a Balatonban? Na most ezt többféleképpen próbálták ezt a kérdést kezelni. Egyet leszögezhetünk, hogy a haltermés az alga termésnek a függvénye. Kérem, ez a modell, ami most talán a európai fizekre leginkább érvényes, ennek a trendvonala, ez a zöld vonal. Ha erre rávetítjük a Balaton siófoki medencéjének az adatait, akkor egy dolog világosan látszik, hogy ma a Balatonban fele annyi Tehát a tónak ezen a részén fele annyi hal teremhet, mint korábban. Hogy ténylegesen mennyi terem, azt mi, ez egyik fontos kutatási feladat. A modell szerint, ennek az európai tavak sorozatán megalkotott modell szerint a algaprodukció 0,2%-a épül be halakba. Bíró Péter nagyon hasonló becslést tett, bár ennél tehát nagyságrendileg hasonlót, ő 0,1%-ra becsülte, de halászati statisztika alapján, ugye, tehát azért az bizonyos bizonytalansággal, és nem az egész halállományra kiterjedő dolog volt, tehát ez úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen a horgászturizmust is érinti, és egyáltalán tehát egy kihívás a kutatás számára, hogy megtudjuk, hogy tényleg mennyi hal terem a Balatonba. És kérem, ezzel végére is értem a mondani valómnak, elmondhatjuk azt, hogy a Balaton vize ma fürdőzésre mindenütt alkalmas, de a tiszta Balaton az egy élő rendszer. Előfordulhatnak vízvirágzások, árvaszúnyog rajzások, és azt is el kell fogadnunk, hogy a tisztább vízben kevesebb halterem, és még egy nagyon fontos dolog következik ebből, ahhoz, hogy az ökológiai történéseket megértsük, ahhoz a meteorológia, hidrológiai viszonyoknak és az ökológiainak az élővilág szimultán és azonos léptékű vizsgálatára, kutatására van szükség, és végül, de nem utolsóban a Kis-Balaton működését jobban meg kell ismernünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!